kettő, egy. Élőn vagyunk. Oké, most megyek, és megosztom az oldalon. Látod magunkat, Ásen?
Frissítek, és mindjárt megnézem.
Frissítsél.
Aha.
Látod? Vagy
Abszolút.
nem mag... Ha? Látod?
Persze.
Oké, akkor mindjárt egy fél pillanat türelmedet kérem, mert én is be kell állítanom valamit, és akkor hogy nyilvánosra teszem, és akkor te is meg tudod osztani. Jó estét, aki már bent van. Egy pillanat türelmet kérünk szépen a közös tanításig. Szervusztok, jó estét, csak megosztjuk először az oldalakon, és utána kezdjük a közös tanítást. Azt mondja, hogy... Hol is van ez? Célközönség módosítása. Remélem, hogy ez az. Nyilvánosra teszem, igen. Oké, nyilvános. Most próbáld Asher megosztani, légy szíves, mert most már meg fogod tudni osztani, és én is megosztom addig. Még egy kicsit türelmet kérünk mindenkitől. Megpróbálod Asher osztani?
Abszolút.
Megosztása csak van.
Elvileg megy.
Megosztottad. Mondom már ott is. Nagyon jó, hogy megosztottad. Én is megosztom egy pár helyen, és akkor utána kezdjük. Egy pici türelmet kérek még mindenkitől, addig még itt megosztom néhány helyen. És utána már is fogjuk kezdeni a közös tanítást. Asher Fight Rabbival természetesen. Még egy pici türelem. Itt lassú ez a gép itt a megosztásokkal. Már jönnek az emberek. Jó estét, szervusztok, egy pici türelmet kérnék szépen még mindenkitől. Itt a megosztás nehezen megy. És már is fogjuk kezdeni. Itt van. Egy csoportban. Azt mondja, hogy jövő, és a egy kis türelmet kérnék szépen még mindenkitől. Oké, azt hiszem meg is lesz mindenhol a megosztás, ahol szerettem volna. Úgyhogy akkor mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, és elsősorban Asher Fight Rabbit, és szeretném már is megköszönni azt, hogy elfogadtad a meghívásomat. Asher Rabbi, ő a Budai Vár zsinagógájának a rabbia, egyébként az Emich Chabad rabbia, és ezen kívül a fiataloknak, az Emichen belül a fiatalok csoportjának a rabbia, és még számtalan dolgot csinál a szervezeten belül, és óriási megtiszteltetés az, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon szépen köszönöm. Még mielőtt bármiről is beszélnénk, szeretném először is elsősorban ezt a közös tanításunkat felajánlani. Éppen édesapámnak van a jorcátja, Shlomo ben David, és legyen neki Aliyah Neshama, úgyhogy elsősorban az ő emlékére, az ő Aliyah Neshamájára, lelkének a felemelkedésére szeretném a közös tanításunkat felajánlani. Ezen kívül szeretnék a betegeinkért is imádkozni, és a betegeink gyógyulására is felajánlani ezt a közös tanítást. Tzvia bat Ahuva, Sara bat Lea, Malke bat Hane, Israel ben Hana, Gershon ben Malke, és Jákov Meir ben Odes Shafria. Kívánunk mindenkinek refuah shlema, mielőbbi gyógyulást, testileg, lelkileg, refuah shlema, guf, velen shema, Imkol Sárholé Izrael.
Amen.
Még annyit szeretnék mondani, hogy ez a közös tanítás, ez már egy hagyománnyá vált. Szeretném elmondani, hogy kik voltak a vendégeim. Lefkovics Kornél a Magyar Breslevről, és őt megtaláljátok az ő oldalán az ő tanításait. Szántó Várnagy Binyamin Berlinből rabbi növendék, és ő pedig egy nagyon különleges dolgot csinál, mégpedig Humás Rási magyarul. Dr. Fröhlich Robert főrabbi is volt a vendégem, ő pedig csinál egy filozófussal egy olyan tanítást, ahol filozófikus és rabbinikus szempontból is vizsgálják a dolgokat. Balazs Zsolt volt a vendégem Lipcséből, őt megtaláljátok az ő oldalán, az imákon, a tanításokon és a Havdala, keleti rabbia, Latif Kolel rabbia, vezető rabbia volt a vendégem, őt ott találjátok meg, Zeyf Paskesz rabbi, ő pedig az ortodoxiánál, és őt a saját oldalán találjátok meg a tanításaival. Professzor Hegedűs Pál is vendégem volt, őt a Latif Kolel tanításainál találjátok meg, dr. Róna Tamás, a Mazsisz rabbi testületének elnöke, őt ott találjátok meg, és Megyeri Jonatán rabbi is a vendégem volt, őt az ő oldalán szintén megtaláljátok a tanításait, és dr. Kuruc Ákos nyíregyházi közösségnek a vezetője, ő is a vendégem volt. Mindenkit ajánlok, hogy a tanításait kövessétek, és Asher Fight rabbinak minden nap este 9 órakor van a tanítása, és javaslom mindenkinek, hogy kövessétek ezeket a tanításokat. Most pedig szeretném átadni a szót Asher Fight rabbinak, és szeretnénk meghallgatni az érdekesnek ígérkező tanítását. Köszönöm szépen!
Mojse, köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkit szeretettel üdvözlök itt az ételen keresztül a virtuális térben, és tényleg számomra megtiszteltetés, hogy itt lehetek veled, veletek, önökkel, és tényleg kívánom azt, hogy legyen a tanulás, a ma esti tanulásunk az a édesapád lelki üdvér, és a tényleg is jállemi jállá, hogy még magasztosabb és még magasztosabb szintre tudjon emelkedni a lélek. És legyen büszke ránk az édesapát, hogy együtt adunk az ő emlékére is.
Látja most ezt, és biztosan nagyon büszke, és nagyon örül ennek, hogy egy ilyen közös tanításon veszünk részt. Azt gondolom, hogy ez csak boldogság lehet részére.
Én is biztos vagyok benne. Úgyis akkor egy pár gondolat itt bevezetőként, ugye arra gondoltam, hogyha ugye már meghívtál egy ilyen különleges tanulásra, tanításra, tanulásra, egy együtt tanulásra, akkor tényleg kiemelnék egy rövid részt a heti szidrából, a heti szakaszból, és ugye, ahogy a mesterünk az első Rebbe tanítja, az Alter Rebbe, de a Flebemin a Zeit, hogy az embernek mindig az idővel élnie kell, és mindig az aktuális heti szakasz, az aktuális heti szakasznak az aktuális részéből kell, hogy találj némi nemű ugye, tanítást ugye, az életünkre, ami kihat és ki kell, hogy hasson. És egy érdekes dologra gondoltam, ugye a héten egy nagyon-nagyon mozgalmas a heti szakaszunk, ugye több érdekes dolog is történt, talán az egyik legismertebb része a Tórának, ugye amúgy is a bőrését könyvének az első része, illetve az egész az elég ismeretes így az emberiség előtt, és a héten tényleg egy nagyon mozgalmas heti szakasznak nézhetünk felébe, illetve egy érdekes heti szakasz olvasunk. Ugye ahol többek között le van írva az, hogy Ábrahámot és Sárát meglátogatják az angyalok, Ábrahám éppen lábadozik, amikor a 99 éves körülmetélését követően, és a harmadik nap meglátogatják az angyalok. Sok érdekes dolog van, és többek között az is le van írva a héten, hogy megépítik az első Chabad házat, ha lehet ezt így mondani. Még pedig lenne a kellős közepén, a sivatagnak, Beersevá kellős közepén, ahol is a Tóra egyetlen egy mondattal elintézi ezt, de a szükségesség az nem jelenti azt, hogy tulajdonképpen nem volt ez egy nagy és egy komoly dolog, mint azt majd fogjuk látni a Midrási irodalomban is. Szóval a Tóra annyit ér, hogy ugye amikor Ábrahám lábadozik, akkor utána ugye azon ír, hogy Ábrahám ültetett egy ligetet Beersevában, és ott nem más csinált, hanem hogy ott hívatta az Isten nevét, és hívta ott az örökkévalót az Isten nevét. És a bölcsénk belemennek abban az érdekes mondatban, hogy tulajdonképpen mit is akar ezzel a Tóra mondani. És Rás, illetve a Midrási irodalom is belemegy ebbe, és azt mondják, hogy azáltal, hogy azokat az embereket, akiket Ábrahám vendégül látott, ővelük hívatta a teremtő levét. Azaz, a történet egyszerű. A Midrás úgy írja ezt le, hogy amikor valaki Ábrahám megvendégelt, akkor utána általában jó vendéghez illően megkérdezték tőle, hogy mennyivel tartoznak, és Ábrahám, hogy annyit mondott nekik, hogy nem kérek tőletek semmit, csak hogy áldjátok az örökkévaló nevét, mert áldott ő. És tulajdonképpen ez egy érdekes dolog, mert voltak olyanok, ugye a Midrás irodalom leírása szerint, akik nem voltak hajlandóak erre, ugye főleg nem csak azért, mert nem feltétlenül nem héberek voltak az illetők, hanem azért sem, mert nem mindenkinek volt az ínyére, hogy az egyisten hitet ugye hirdesse és áldja az teremtőt. És voltak olyanok, akik visszakoztak ettől, és azt mondták, hogy ők nem hajlandóak az Isten nevét áldásba foglalni és imát mondani. Erre Ábrám mit csinált? Ugye egy erőszakos vendéglátóshoz illő, vagy hasonlatosan, akkor azt mondta, jó, akkor adós fizes, akkor hogyha ez így van, és nem akarják az Isten nevét áldásba foglalni, akkor fizessetek. És a Midrás azt is leírja, hogy egy olyan csillagászati összeget mondott ezekben a pillanatokban Ábrám, amit ugye az átmenő forgalomnak egyikes, vagy az ott lévő embereknek egyikes, akik éppen egy kis sivatagi felüdülést kerestek, nem voltak képesek kifizetni. Azt mondta, és ezért, ugye a Midrás azzal fejezi be, ezért kénytelenek voltak a végén az örökkévaló nevét imába foglalni. És az össze, nagyon-nagyon sok magyarázó ugye foglalkozik ezzel a témával, és felteszik a kérdést, hogy látszólagosan Ábrahámnak, aki nem olyan régen, egész pontosan egy héttel ezelőtt, azelőtt fedezte fel az egyisten hitet tulajdonképpen, milyen akarata lehetett azzal, hogy talán az első alkalom a Tórában, és a világ, az Isten megteremtette a világot, hogy ráerőlteti a vallást, ráerőlteti az egyisten hitet, illetve az isteni akaratot másokra. Ugye tudjuk azt, hogyha valaki saját maga útján, a saját léptékeivel és a saját akarata szerint áldana az Istent, és tegyük fel, lenne vallásosabb, akkor az egyértelmű, és ez szép dolog. De az, hogy valakire ráerőltetni ezt a dolgot, ez egy kicsi furcsa és visszatetsző dolog lehet. Ám azt is tudnunk kell, ugye, hogy Mászle avot szimmelle banim, hogy a Tóra azt tanítja nekünk, hogy amikor Ábrahámtól, főleg az első ősapától, az egyik talán a legkülönlegesebbtől, az első pátriárkától azt látjuk, hogy valamilyen különleges és néha feltűnő cselekedetet viszik, ez akkor ebből nekünk csak tanulnunk kell, és tanulunk lehet, ezt mondják a bölcsek. És azt szeretném egy kicsit elmagyarázni a kedves hallgatóknak, önöknek, nektek, hogy tulajdonképpen mit is akart Ábrahám ezen viselkedésével elérni, és mi volt az egésznek a lényeg, és tulajdonképpen hogyan is magyaráz ezt a zsidó misztika, a kabala, és ennek olvasatában szeretném nektek megosztani ezt a történetet, talán kicsi más aspektusban, mint hogy gondoltátok. Ugye ott kezdeném, hogy rögtön az egyik magyarázója a Tórának, a Jafet Toa nevezetű Tóra magyarázó, egy nagyon híres kodifikátor a Tórának, azt mondja, hogy tulajdonképpen Ábrahámot becsapták. Ugye, mert az mindenki gondolatja, és azt játszik könnyedsége, rájöhetünk arra, hogy egész bizonyosan nem tiszta szívükből próbálták, illetve áldották az örökkévalót, hanem mint egy ilyen játékként, egy színészi alakításként. Gondolom úgy csináltak, ahogy mint hogy az Isten tényleg tiszta szívből áldották volna, de közben járt a szájuk, mondtak egy pár mondatot, de akár volna, a záhítat az semmiféleképpen nem volt meg. És azt mondja, hogy ez a Jafet Toa nevezető rabbi, hogy magyarázni, hogy akkor ez így van, Ábrahámot átverték, de a lényeg az, hogy Ábrahám teljesítette ezzel a kötelezettségét, teljesítette azt, amit megígért az örökkévalónak, hogy ő minden egyes alkalommal hivatni fogja az ő nevét, és áldásba fogja foglaltatni az emberekkel, és tulajdonképpen ezzel is tudja ezt a dolgot. Ábrahámot átverték, ő viszont teljesítette a kötelezettségét, hogy mi volt, hogy őt átverték, vagy sem, az már nem Ábrahám dolga, mondja ez a magyarázó. És akkor jön a Rebing, a hetedik tumajcsi Rebing, és hoz két érdekes kérdést ezzel kapcsolatban. A Rebbe azt kérdezi, azt a kérdést teszi fel, hogyha ez így van, akkor ugye hogy lehet az, hogy a midrási irodalomban egy későbbi részben az van írva, hogy ezáltal a Tóra úgy jellemzi Ábrahámot, Jamarakados Bauchum, Malle, Anni, Aleha, Keillu, Atos, Sütefütébe, Blészese, Lajlam. Tulajdonképpen ez olybá vétetik, mint hogyha te és én együtt alkottuk volna a világot. Tehát, hogyha valóban tényleg ez csak egy színjáték lett volna a vendégek részére, akkor több mint valószínű, hogy a Midrás nem ír ilyen szépen, nem írt volna ilyen szépen Ábrahámról, és leginkább nem lehetett volna részese az örökkévaló egyetemben a világ teremtésének. Ugye, mondja ebbe. Ugye a másik dolog pedig az, hogy Ábrahám több mint valószínű, hogy nem színészkedni akart, és tudta, hogyha valamit csinál, akkor azt valóban annak van valami értelme. Szóval a kérdésünk az összefoglalva már röviden, hogy tulajdonképpen mire is volt jó a Tórának ezen hektikus története, és mit akart ezzel Ábrahám, hogy ráöltette az isteni akaratot másokra, ott az áthaladó forgalomra, az emberekre, akik csak tényleg egy oázis kerestek volna a sivatag kellős közepén. Ha legondolunk ebbe a szituációba, akkor ez elég érdekesen hatott volna ránk is, ugye, hogyha ott vagyunk, csak gondoljunk bele, hogy mit élők lehetünk volna. Nem tudom, hogy lehet, hogy volt olyan ember, aki inkább elment és egy évet gyűjtögetett, és később visszahozta a pénzt Ábrahámnak, de a Midrás azt írja, hogy legtöbben inkább akkor megrodjantak lelkileg, és inkább akkor beadták a derekokat, és az Isten nevét kezdték áldani. Hogy ezt megértsük egy kicsit jobban, ezt szeretnék egy kicsit elutazni, és csapongani itt a Tóra tengerében, és rögtön egy Tóra, a Mózes egyik másik könyvéhez mennék, ahol is sokkal később, amikor az egyiptomi kivonulás után, amikor az örökkévaló megígéri Kánán földjét a zsidóknak, akkor tulajdonképpen nagyon híres történet, ahonnan amúgy tanuljuk a minnyánnak a fogalmát is, ahol a 10 kémet, az örökkévaló, Mózes akarata szerint, ahogy ő jónak gondolja, hogy ezt Rási magyarázza, elküld, hogy kémleljék ki a Kánánit, a földet. És azt lehet látni, hogy tulajdonképpen ők visszakoznak, és 2 darab, 12 kém közül összesen 2 Kálib, Jefone és Jesuában Nun voltak azok, akik hittek az isteni akaratnak, és valóban képesek lettek volna elfoglalni Kánán földjét. Ugye mi történt? Ugye 31 királlyal kellett volna szembeszállni, és a csapat nagy része 10 megijedtek. Érdekes dolog, hogy egy negatív dologból tanuljuk, negatív történés aspektusából tanuljuk a minnyének a fogalmát. A lényeg az, hogy ezek az emberek, ezek a Tóra úgy jellemzi őket, hogy az elején azt mondják, hogy mert erősebb az ellenségű nálunknál. Ugye a bölcsök azt mondják, hogy ne azt mondjuk, hogy nálunk, hanem azt, hogy mi nálunk, azaz, hogy az örökkévalónál, az örökkévalónál is nálunk. És ha viszont tovább megyünk egy kicsit annál a történet, és egy pár mondattal később, egy oldala hátrébb lapozunk, akkor viszont azt lehet már látni, hogy a Tóra azt mondja, hogy készek vagyunk felmenni és meghódítani a földet. És a filozófusok, a Tóra kodifikátorai fölteszik a kérdést, azt, hogy tulajdonképpen mi történt, mint egy varázsütéssel, hiszen Mózes mesterünk nem mutatott semmiféle égi csodát az Isten által, nem mutatott semmiféle oifszim, semmiféle különleges dolgot, és mégiscsak ezek az emberek képesek voltak megzabolázni a lelkeiket, az ösztön lelkeiket, és képesek voltak arra, hogy mégiscsak elfogadják az Isten uralmat maguk felett, és hogy elmenjenek, és kikémellék, és elfoglalják Kánán földét. Ugye az örökkévaló mindösszesen annyit mondott, mindjárt fel is olvasom a Tórából, hogy ugye azt lehetett látni az isteni viselkedésből, hogy csak annyit mondott nekik, hogy haragszik rájuk. És megesküdött nekik arra, hogy nem fognak bemenni a Szentföldre. Tehát tulajdonképpen nem mondott semmit, csak egy bizonyos mondat által, nem cselekedett semmi különlegeset, mint Egyiptomban, csak egy bizonyos mondat által ugye sikerült egy olyan különleges szintre eljutni ezekben a lelkekben, akik az elején még visszakoztak a Szent Föld, ugye a Kánán elfoglalásától, hogy ez valami, tényleg valami nagyon különleges dolog történetet. És erre szeretnék egy másik történetet hozni, és ha a történetet elmesélem, akkor utána visszatérünk a kémeknek a történetéhez. Ugye nevezítsük le a vezérfonalat, arról van szó, hogy Ábrahám miért erőltette rá a vallást az emberekre, hoztam egy történetet ugye a Tórából, ahol lehet látni azt, hogy tényleg valami történt, és valamilyen isteni mondat által, egy feddő mondat által, ahol az örökkévaló megfedi a zsidókat, történt valami, és mondjuk szeretnék mondani egy érdekes történetet, ami az 5. Lubavitch Rebbe idejében történt. Ugye mesélik a Rebéről, ugye tudjátok azt, kedves hallgatók, nézők, hogy ugye a nagy rabbiknál, inkább Rebéknél leginkább van egy olyan, hogy jechidusz. Jechidusz az azt jelenti, hogy privát audencia, amikor is a Rebbe egy 4 szem közti találkozóra fogadja a híveket, és mesélik azt, hogy egy alkalommal volt egy egyszerű zsidó, aki a Rebihez azért ment, hogy áldást kérjen ő magán, és az egész családjára, méghozzá Párnószére, ugye hiányában voltak a megélhetésnek. És a történet úgy szól, amikor ez az illető bebocsátást nyert az ötödik lubavicsi reb elé, akkor, és kérte, kérlelte azt őt, hogy áldja meg, és hogy legyen egy vagyonosabb ember, akkor a rebe a történet szerint ugye hajthatatlan volt, és nem volt hajlandó megáldani ezt a haszidot. És tulajdonképpen dolga végezetlenül távozott. És amikor kiment, akkor leült az egyik ilyen padra, és kinkesebbesen elkezdett sírni. Ez egy igaz történet. És éppen arra jött a Razó, ugye a Rebbe Zalman Áron a Rebének a testvére, és megkérdezte ezt a haszidot, hogy miért sír. És azt elmondta neki, hogy egyszerűen azért, mert azt minden az utolsó mencsváram is a Rebbe lett volna, és bementem el, és nem volt hajlandó megáldani. És erre, amikor a Rebbe testvére ezt meghallott, akkor bement a Rebbe, és majd tudom, kérdőre van tőle, hogy tulajdonképpen ez zeludál, ez nem a haszidizmus útja, és miért nem voltál képes megáldani ezt a haszidot. És erre azt mondja neki a Rebbe, a saját testvérének, hogy akkor hívja vissza az illetőt. Képzeljétek el, de azt történt, hogy akkor a második alkalom már igenis megáldotta, sőt a történet szerint a történet vége az lett, hogy az illető egy nagyon vagyonos ember lett. És a kérdés az, hogy tulajdonképpen mi történt? Hogy szintén egy hasonló színjátékot látunk, vagy egy színjátékot láthatunk, hogy tulajdonképpen, hogyha mi mehetett végbe ezen pár perc, vagy egy pár tíz perc alatt a Rebében, vagy éppen a főhősünkben, a haszidban, illetve a haszid lelkében, hogy a Rebbe a második alkalommal már igenis képes volt őt, akarata volt arra, hogy megáldja. És azt mondják, hogy a Rebbe azt mondta, úgy magyarázta a testvérének, hogy nézd, az első alkalommal, amikor ez az ember elém járult, akkor olyan szinten rátelepedett az ösztöllelke, a gőge, a nagyképűsége az isteni lelkére, olyan szinten elpalástolta azt, hogy ha akartam se, akkor se tudtam volna őt megáldani. Ugye van ez a nagyon híres kabbalisztikus mondás, hogy tanítás, hogy az örökkévaló csak egy olyan helyre akar, nem azt, hogy nem tud, mert tudni tudna erővel, hogy olyan helyre akar beköltözni, ahol biztosítanak neki helyet, ahol szabad helyet biztosítanak neki. Hát ebben az időben, abban az órában a haszid nem volt erre képes. Amikor egy kicsit megtörte azáltal, hogy ő visszautasította az áldást, és nem volt hajlandó megáldani, és a haszid kiment és sírt egy nagyot, amúgy a Talmudban is nagy ilyen híres történet, inkább hírhet történet az egyik rabbiról, hogy a sírás által csinál csubát, rögtön meg is tóra tanul, azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor kinkeservesen elkezdett csinálni, akkor meg is halt abban a pillanatban sajnos, de lényeg az, hogy csubát csinált. Szóval lényeg az, hogy a sírás által, egy elutasítás által képes volt tulajdonképpen megtörni azt az ösztöllelket, ami ebben a haszidban oly előre sem rátelepedett az isteni lelkére, és elterebélyesedett rajta. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon röviden, most nem tudok visszamenni Ádám és Éváig a teremtés kezdetéig, hogy minden egyes emberben van egy isteni vélek, és egy isteni lélek, és egy ösztönösebb, egy állatiasabb vélek, és ez az egész élet az arról szól, hogy ők ketten viaskodnak, tusakodnak, hol az egyik, hol a másik kerekedik felül. És amikor, és ennek az ösztönélek megzabolázásának vannak különböző módjai. És az egyik ilyen mód, amikor megszívjuk. Ugye a tányában a Chabad haszidizmusnak az alap könyvében le is van írva, hogy Zálterev egy alkalommal leírja azt, hogy néha az embernek igenis beszélnie kell az ösztönlelkihez, hogy a beszéd által őt megtörje. És ha visszatérünk a történethez, ugye a tórai történethez, legalábbis a kémek történetéhez, akkor ott lehet látni, hogy tulajdonképpen az egyetlen egy isteni mondat, amikor megfette őket, és úgymond megfenyegette őket azzal, hogy nem nyernek majd bebocsátást Kánán földjére, ezáltal tulajdonképpen tényleg sikerült egy olyan szinten megtörni a gőggel teli ösztönlelküket, hogy abban a pillanatban inkább jobbnak látták őt is, hogyha valóban a jó útra térnek. És az igazság az, hogy ez megint csak úgy tűnik, mintha egy vallásos, egy ilyen ráerőltetés lett volna, de erre a zsidó misztika azt mondja, hogy nem. Abban a pillanatban fette fel az igazi mi voltát az az ember. Abban a pillanatban, amikor egy kicsit megtörték, és sikerült egy kicsit megzabolázni, elhessegetni az ösztönlelket, és utat mutatni, utat adni, és hagyni kibontakozni az emberben lévő másik és fontosabb és szentebb isteni lelket, akkor tulajdonképpen azzal mutatja meg az ember az ő különlegességét és az ő igazi voltját. És ugye nagyon érdekes dolog, hogy sokszor azt gondolnánk, hogy ez egy hatalmas, hatalmas munka. Sokszor azt gondolnánk, hogy ez egy olyan dolog, a ránk telepedett ez a fajta szitrákra, hogy ezt a kabala mondja, hogy a sötétebb világ, vagy a másik oldalra, hogy azt a szó szerint fordítást tartja, hogy az már egy olyan nehéz súly, amit az ember nem képes, ugye meg, egy olyan dolog, amit az ember nem képes megváltoztatni. Ja, így születtem, ilyen vagyok, az édesapám, még nem tanítok vallásoknak, nem vagyok hajlandó, nem vagyok képes kissé hitbuzgóbbnak lenni, és az ember tényleg így is érzi, és a történetből lehet látni, úgy a Tóra történetéből, és mindjárt visszamegyek Ábrahámhoz, mint az ötödik rebének a történetéből, hogy valóban ez nem így van, hanem amikor néha elég egy-két szó, vagy egy külső ráhatás arra, egy ráerőltetés, és ebből is lehet látni, hogy néha igenis a vallásnak mondjuk úgy, vagy az istenigának a ráerőltetése, természetesen finoman, ez igenis segíthet abban, hogy az emberből előhozza az igazi énjét. És most térjünk vissza Ábrahámhoz, és ha ez így van, akkor már talán egy kicsit jobban érthető ez a viselkedés Ábrahámnak, ez nem viselkedése, hogy miért viseltetett így ugye az ott áthaladó emberekkel szemben. Ugye gondoljunk még egyszer bele. Ugye van ott egy ember, aki nem képes, nem akar valamilyen oknál fogva az Istent magasztalni. Erre azt gondolhatnánk, hogy persze, hát nem akarja, milyen jogában áll. De honnan vagyunk abban biztosak, hogy ő nem, hogy tényleg nem akarná. És azt mondják a bölcseink, hogy ha Ábrahám így viselkedett, ugye ott áthaladó vendégekkel szemben, vagy ő velük, akkor leginkább egy zsidónak így kell viselkedjen, és tudnia kell azt, hogy valóban őben is van egy ilyen ösztönlélek, és azt kénytelen, illetve kötelező neki valamilyen szinten eltaszítani magától. És tulajdonképpen ez volt Ábrahám viselkedésének a magyarázata is, hogy azáltal, hogy azt mondta az embereknek, akiket megetetett és megitatott, hogy ha nem, akkor csillagászati összeget kell, hogy kifizessetek. Tulajdonképpen azáltal nem rájuk erőltette az egyszerű magyarázattal szemben, nem csak nem azt, hogy rájuk erőltette, hanem pont az, hogy azáltal elhesegette róluk ezt a bizonyos gőgöt, ami az Isten ellen volt, ami az ő lelkükben, az ösztönlelkükben volt, és ezáltal adott helyet és teret, biztosított teret ugye a bennünk lévő isteni életnek. És ugye azt kell nekünk tanulnunk ebbe a történetbe, ugye nem egy mai történet, de ugye mindig van aktualitása, hogy nem szabad feladni ezt a dolgot, és hogyha úgy érezzük, hogy nehezen is megy egy dolog, vagy hogyha azt mondjuk, hogy egy kicsit szeretnénk közelebb kerülni a hitünkhöz, akkor soha nem szabad azt gondolni, hogy mi már annyira el vagyunk messze, hogy innen már nincs visszaút, hanem tudunk el, hogy néha úgymond a harag szavával, néha egy-két keresetlen szóval illetjük az ösztönlelkünket, vagy elgondolkodunk azon, hogy ez valóban ez nem is igazából mi vagyunk, akkor ez nagyon fontos dolog, és ezáltal tud kibontakozódni a bennünk lévő szentebb ösztön, szentebb élet. Ez egy nem egy egyszerű feladat, de hogyha az ember sokat gyakorolja, és tényleg az Isten nagyságán gondolkodik, vagy belegondol abba, hogy Ábrahám viselkedett akkor és ott a sivatagban az emberekkel, akkor könnyen ő is rájött, hogy valóban van út, és akarunk, akkor közelebb tudunk kerülni a Teremtőhöz. Ezt így röviden, de velősen gondoltam elmondani. Ugye, szóval ebből is látjuk azt, hogy két dolgot, hogy a vendégvárásnak az előírása az milyen fontos. Ugye csak egy érdekes halakha itt a végére, legalábbis az én részemről a végére. Ugye sokan azt gondoljuk, hogy a vendégvárásnak a micvája, az előírása az, hogy az ember tényleg regesztrelje magát, és csak az étel és az italról szól, amit felkínálunk a vendégeknek. A halakhában az van írva, hogy tulajdonképpen az a dolog, amikor valakit vendégül látunk, akkor az egyik legkülönlegesebb dolog, amikor az illetőt kikísérjük. Igen. Amikor valaki elmegy, és a fele barátját még ugye két méteren keresztül kísérje, mondjuk nem menjünk be az összes apró cseprő részébe állakának, akkor azzal mutatja meg, hogy tényleg egy fontos ember volt a számára, illetve fontos volt az ő vendéglátása. Van ennek egy másik oka is, hogy amikor valaki útra kell, akkor az egy veszélyes dolognak számít régen. De a zsidó misztika mond még egy érdekes dolgot, hogy azt még megoszthatom a önökkel veletek, hogy tulajdonképpen nem is arról van szó, hogy az embert meg kell etetni és meg kell itatni, illetve a vendégeket, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy meg kell hallgatni az ő sóhaját, óhaját, panaszát. Ez a legfontosabb. Ezt mondja a zsidó misztika, sokkal, sokkal fontosabb az, hogy az ember közben kérdezze meg, hogy mi van a falabarátjával, meséljen neki, beszélgessenek, hogy tényleg konnektust tudjon vele teremteni, az még fontosabb, mint maga a fizikális étel és ital odaadása, hogy azt láthatjuk ugye Ábrahámtól, amikor látszolgosan egy újabb nagy kérdés, erről talán egy másik alkalom, hogy hogy lehetett az, hogy három angyalnak tűnő tárgyat, embert egész pontosan, férfiút etetett meg, amikor angyalokat ugye mióta kell megetetni, akik emberformában volt, ez tényleg egy nagyon érdekes téma, de hát majd egy másik alkalommal, szóval kívánom mindenkinek azt, elsősorban Tomi, tényleg édesapád lelke, az emelkedjen még magasztosabb szintrek, és hogy az ilyen közös tanulások által is tényleg minél előbb jöjjön el a messiás, a megváltó. Köszönöm a
nagyon szépen lehetőséget. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Asher Fajt rabbi barátomnak, hogy elfogadta a meghívásomat, és nagyon-nagyon érdekes tanítást adott a számunkra. Azt gondolom, hogy azért is olyan nagyon fontos ez a közös tanítás, legalábbis úgy gondolom, így gondoljuk itt a Zsidó Virtuál Education és Magyar Hidabrut nevében, hogy beszélhetek, hogy az örökkévaló szemében az egyik legfontosabb dolog, azt gondolom, az egység. És lehet, hogy néha könnyebb is beszélni az egységről egy szép drósel keretében, de azt gondolom, hogy tennünk is kell érte az egységért, és ezért gondoltuk azt, hogy ezek a közös tanítások, hogy minden magyarországi titkosségek részéről, minden oldalról voltak és vannak vendégek, ezzel egy picikét prezentálni azt az egységet, ami azt gondolom, hogy az örökkévaló szempontjából, vagy szemszögéből az egyik legfontosabb dolog. Hiszen, hogyha van egység a nép között, akkor van erő. Ez tulajdonképpen, ezért is vagyunk most itt a közös tanítás alkalmával, és ez tulajdonképpen a legfontosabb ebben a dologban. És akkor én is szeretnék egy rövid tanítást adni. Ahogy elmondotta már Asher Rabbi is, Ábrahám ősapánk 99 éves volt, amikor körülmetélte önmagát. És az örökkévaló meglátogatta őt, mikor látogatta meg? A harmadik napon. És miért pont a harmadik napon? Azért, mert ez a legnehezebb a seb szempontjából, a gyógyulás szempontjából, ez a legnehezebb nap. Amit Ábrahám ősapánktól a legfontosabb, azt gondolom, az ő tulajdonságaiból megtanulni, az a hesed, a jó cselekedet. Ahogy Asher Rabbi is elmondta, ő mindig vendégül látott mindenkit, és nem kellett érte fizetni, pedig a legfinomabb ételeket, italokat szolgálta fel a számukra, és nem kért pénzt tőlük, nem kért semmilyen pénzt, egyedül azt kérte tőlük, hogy mondjanak áldást az ételért az étkezés után. Természetesen, ahogy Asher Rabbi is elmondta, volt egy kis trikk is, hogyha nem akarják az áldást mondani, akkor fizessenek egy óriási összeget, de hát senki nem bolond, így aztán mindenki azt gondolom, hogy inkább áldást mondom. De az örökkévaló...
Bezárja a sátra ajtaját, és nem engedi az embereket.
Igen. De ezen a napon, ezen a harmadik napon az örökkévaló valahogy meg akarta kímélni Ábrahámot. Hiszen tudta azt, hogy még ott van a seb, még beteg, és azt gondolta, hogy az lenne a legjobb, hogyha most nem jönnének vendégek. Éppen ezért mit csinált? Olyan meleget hozott arra a vidékre, hogy senkinek ne legyen kedve arra felé sétálni. És éppen ezért, viszont mikor meglátta Ábrahámon, hogy Ábrahám szomorú ettől, hogy nem jönnek vendégek, ő még ebben az állapotában is vendégeket várt, akkor küldte el ezeket az angyalokat, amiről Asher Rabbi is beszélt, Rafael, Michael és Gabriel angyalokat, és ami érdekesség talán, hogy a nevükben benne van egyébként a feladatuk is. Rafael angyala azért küldte az örökkévaló, hogy meggyógyítsa a sebeit Ábrahámnak. A refuá szóból a gyógyítás szóból lett az ő neve, Rafael Angyala. Michael Angyal, ő azért lett oda küldve, hogy közölje Ábrahámmal és Sárával, hogy egy év múlva fiú gyermekük fog születni. Miért olyan különleges dolog ez? Azért, mert ugyebár tudjuk azt, hogy ők mindketten tudták, Ábrahám is és Sára is, hogy természetes úton ők nem hozhatnak gyereket a világra. Ábrahám látta ezt a csillagok állásából is. Ábrahám pontosan tudta, hogy az igazi asztrológiát ő ismerte, és látta, hogy nekik nem lehet gyermekük. Ezért mit csinált az örökkévaló? Megváltoztatta a csillagok állását. Ebből azt érdemes tanulnunk, hogy Izrael mi államazál. Izrael népe a szerencse felett van. És vajon miért akarta ezt az örökkévaló, hogy így történjen? Hiszen azt is tehette volna, hogy korábban természetes úton legyen gyermekük. Bölcsénk azt mondják, hogy az örökkévaló nem akart, hogy azokat a rossz géneket magukkal hozzák, ahonnan jöttek, a bálványimádás helyéről, hanem azt akarta, hogy friss és tiszta gének legyenek Izrael népének. Ezért született Izsák, már akkor, amikor Ábrahám körülmetélte magát utána. Így aztán 100 éves volt Ábrahám, amikor Izsák megszületett. Michael angyal pedig, nem, bocsánat, Gabriel angyalnak az volt a feladata, hogy Szomodát és Gomorát felforgassa. Visszatérve egy kicsit Ábrahámhoz, ahogy elmondotta Asher rabbi is, amikor meglátta, hogy ott vannak az emberek, angyalok voltak ugyebár, csak ember ábrázatában, hogy ott állnak, akkor ott hagyta az örökkévalót, faképnél hagyta őt. Azért, hogy oda siessen és fogadja a vendégeket. De az örökkévaló nem haragudott rá, és ebből nekünk, ahogy Asher rabbi is elmondta, nagyon fontos megtanulnunk, hogy a legfontosabb, pontosabban a vendégfogadás, az fontosabb, mint a mint az isteni fénynek a fogadása. Azt ugyebár tudjuk, hogy Ábrahámban nagyon sok szeretet volt. De a kérdés az, hogy mit jelent az, hogy szeretni egyáltalán? Azt gondolom, hogy a legjobban onnan tanulhatjuk meg, hogyha arra gondolunk, hogy általában és jó esetben egy szülő hogyan szereti a gyermekét. Mit mond a szülő? Megteszek érted mindent, vagy érte mindent, mert szeretem. Ha ma egy fiatal azt mondja a párjának, hogy szeretlek, akkor ez sajnos mit jelent a legtöbb esetben? Hogy önmagát szereti, és a párját azért, a párját használja a saját szükségleteinek a kielégítésére. De ez nem a szeretet. A szeretet azt jelenti, hogy mindent megteszek azért, hogy jó legyen neki. Ha majd férjet megkérdeznek, te mondd, szereted a feleségedet? Mindjárt rávágja, igen, persze, hogy ne szeretném. Akkor miért nem próbálsz belefektetni többet a házasságodba, a párkapcsolatodba? Miért csalódott a feleséged? Erre a legtöbb férfi mit szokott mondani, legtöbb férj? Nincs elég pénzem. Mert azt gondolják, hogy csak a pénzzel, azt szokták mondani, hogy ha lenne sok pénzem, akkor sok mindent vásárolnék a feleségemnek, és vinném külföldi nyaralásokra, és azt gondolják, hogy ettől lesz a felesége boldog. És azt gondolom, hogy nagyon kevesen tudják, hogy amitől igazán boldog lesz, hogyha figyelmet kap, ha törődést kap, hogyha szeretetet, melegséget kap, és főleg, hogyha meghallgatják őt. Ha a férje meghallgatja, higgyétek el, hogy egészen biztos, hogy boldog asszony lesz. Ezt nagyon kevesen tudják, és azt is, hogy egy okos férfi 1500 forintból is boldoggá tudja tenni a feleségét. Hogyan? Például a következő példából. Amikor sétálnak az utcán, és ott állnak egy cukrászda kirakata előtt, és a feleség azt mondja, csak így, mint hogyha észre se venné, by the way, Azt mondja, ez a sütemény, amit itt látok, ezt gyerekkorom óta nem láttam, és imádtam ezt a süteményt. Egy okos férfi ilyenkor mit csinál? Nem rohan be rögtön megvásárolni, hanem elraktározza itt a fejébe a helyet és a sütemény. Majd egy hét múlva, két hét múlva, amikor megy haza a munkából, először elmegy ebbe a cukrászdába. Megveszi a süteményt, és elviszi a feleségének. Amikor átadja, mosollyal, annyit mond neki, drágám, elhoztam azt a süteményt, amit gyermekkorodban annyira szerettél. Mit fog ilyenkor érezni ez a feleség? Egyszerűen a mennyekbe lesz. Így szárnyalni fog. Miért? Nem azért a süteményért, mert azt a süteményt általában a férfi eszi meg. Neki nem az a fontos. Az a fontos, hogy érezze azt a fajta kapcsolódást, ami közötte és a férje között van. Azt gondolom, hogy mindnyájunknak meg kell tanulnia azt, hogy hogyan adhatunk szeretetet a másiknak. És úgy gondolom, úgy vélem, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a fiatal párok még házasság előtt kapnának egy megfelelő felkészítést, hogy mit is jelent az a házasság, mit jelent az a párkapcsolat, hogyan lehetnének boldogok a párkapcsolatban. És honnan tudjuk, hogy ez annyira fontos az örökkévalónak? Azt gondolom, hogy ez az a heti szakasz, amiből a legfontosabb, a legjobban megtudhatjuk, például mit jelent az örökkévaló számára a családi béke. Hogy mennyire fontos ez neki. Amikor az örökkévaló megváltoztatja azt, amit Sára mond Ábrahámnak. Miért teszi ezt? Csak is a családi béke miatt. Ezért meg kell tanulnunk, hogyha van egy történet, és tudjuk azt, hogy az idegesíteni a párunkat, abból vita veszekedés lenne, akkor fel lehet javítani azt a történetet egy kicsi feljavítással, csak azért, hogy családi béke maradjon. Hiszen nincs fontosabb az örökkévalónak szinte, mint a családi béke. Végezetül pedig azt szeretném, arról szeretnék beszélni, hogy vajon miért pusztította el az örökkévaló Szomodát és Gomorát. Nyilvánvaló, hogy azért, mert volt ott egy olyan törvény, hogy tilos volt segíteni egy szegénynek és egy rászorulónak. Hogyha rájöttek, hogy valaki segített, akkor egyszerűen halálra ítélték, kivégezték. Ezért ezen a helyen mi lett tulajdonképpen ma? Az a holttenger. Hogyha megnézed a hegyeket egyébként ott körülötte, akkor láthatod, hogy nem az a hegy van, ami eredetileg teremtve volt. Az örökkévaló megváltoztatta azokat a hegyeket a teremtés óta azért, ami ott történt. A holttenger egyébként a világnak a legmélyebb pontja. És ebből a történetből van egy nagyon fontos üzenet, azt gondolom, a számunkra, amit mindenkinek meg kell tanulnia. Minden folyó, minden tó, minden víz kap vizet és ad másoknak. Az egyetlen hely a világon az a holttenger, amely nem ad senkinek. Csak kap és nem ad. Hiszen ez a legmélyebb pontja a világnak. Azért is hívják egyébként holttengernek, mert nincs benne élet. A halak nem élnek meg benne, semmi. Ezért hívják ezt holttengernek. Tehát azt gondolom, hogy ebből egy nagyon fontos üzenet van a számunkra, hogy az az ember, aki csak kap, és nem ad semmit, ő olyan, mint egy halott ember. Olyan, mint a holttenger. Ezért meg kell tanulnunk mindenkinek adni, de persze meg kell tanulnunk kapni is. Ennyit szerettem volna elmondani a mai tanítás alkalmával, és még egyszer nagyon szépen köszönöm Asher Feit rabbinak, hogy elfogadta a meghívásomat. Nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, és arra kérek mindenkit, hogy kövessétek a tanításait. Minden este 9 órakor, hétköznap természetesen, sabat és ünnepnapok kivételével a tanításait kövessétek, és ha úgy gondoljátok, a Zsidó Virtual Education oldalon, a Magyar Hidabrut oldalán van most egy nagyon érdekes sorozat a Tóra és a tudomány kapcsolatáról, ahol azt igyekszem bemutatni Zamir Cohen rabbi tanításai alapján, hogy a technológiai fejlődésével nem, hogy megcáfolja a tudomány a Tórát, hanem pontosan az igazát. Hiszen a tudomány évszázadok óta próbálja, minden megtesz azért, hogy igyekezzen cáfolni a Tóra igazát. És mit ad az örökkévaló? Pont a fejlődéssel, a technológia fejlődésével pont az ellenkezőjét bizonyítja, az igazát. Higgyétek el nekem, hogyha eddig nem sikerült a tudománynak megcáfolni a Tóra igazát, egészen biztosak lehettek benne, hogy ezután se fogja tudni. Vannak még dolgok egyébként, amit a tudomány még nem fedezett föl, már nagyon sok mindent felfedezett, de még sok dolog van, amit nem fedezett föl, ami a Tórában le van írva. Egészen biztosak lehettek benne, hogy hiába még nem fedezte föl a tudomány, van még ideje rá, de ha le van írva a Tórában, akkor az biztosak lehettek benne, hogy az úgy is van. Úgyhogy ott is várlak benneteket, és mindenkinél, javaslom mindenkinek, most a egyik legfontosabb dolog, azt gondolom, hogy mindenki számára ismert, hogy nagyon nehéz időszakban vagyunk. Nem egy könnyű időszak. És a egyik legfontosabb dolog az, hogy a lelkünket erősítsük. Mindenkinek. Éppen ezért javaslom, hogy kövessétek mindenkinek a tanításait. Minél többet hallgassatok ilyen jellegű tanításokat, sokkal kevesebb híreket. Mert azok biztos, hogy nem fognak jót tenni a lelketeknek. Azok pont az ellenkezőjét fogják tenni, hanem ilyen tanításokat hallgassatok, ami biztosan jobb és örömtelibb életet fognak nektek biztosítani, és fogják azt biztosítani, hogy sokkal könnyebben fogjátok tudni ezt a nehéz időszakot is átvészelni. Kívánok mindenkinek nagyon sok boldogságot, nagyon sok örömet, és köszönöm szépen a figyelmet. Még egyszer köszönöm Asher Fight Rabbinak, hogy elfogadta a meghívásomat. Minden jót kívánok nektek. Sziasztok. Bye.